9 óra 12 perc van friss hírekkel, 9:30-kor jövünk legközelebb. Most azzal a témával folytatjuk, hogy az edukáció az álhírek leghatásosabb ellenszere. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, a fake news nem új jelenség, mivel már a 18. században is jelen volt a hétköznapokban. Azonban a közösségi média térnyerése miatt az álhírek minden eddiginél gyorsabban terjednek. Veselszky Ágnes szerint az emberek kontroll nélkül fogyasztják a híreket, a helyreigazításokat azonban a legritkább esetben olvassák el. A megoldás a tudatos, egészséges mértékben szkeptikus hírfogyasztás. Molnár Gábor interjúja.
Hogyan születnek az álhírek?
Az álhír jelensége nem új. Nem lehet azt mondani, hogy a 21. században született, hiszen feljegyeztek már korábbról is 18.-19. századi példákat is erre. Viszont a fake news, vagy más néven kacsa, vagy álhír most nyert egy új közeget, elsősorban a közösségi médiában és az online világban, mert hogy az úgynevezett post-society-ben, vagyis az igazság utáni világban, igazság utáni társadalomban, ez sokkal könnyebben tud terjedni, azt is mondhatjuk, hogy fénysebességgel.
Említette itt az első példákat, még mielőtt a részletekbe belemegyünk, ezek mik voltak egyébként a 18-19. Századból?
Az egyik legismertebb ilyen régi korai példa a Hold Hoax, vagy a Hold átverés. Ez a 19. században jelent meg a The Sun című bulvárlapban.
Érdekes ellentmondásban.
És a nap megjelent így módon. És az volt a lényege, hogy felfedeztek a Holdon egy önálló civilizációt, és ilyen denevér, emberszerű lények laknak a Holdon. Ez lett ennek a bulvár újságnak a bármikor is legeladottabb száma, mert hogy sokan ennek bedőltek. És akkor utána természetesen tisztázták, hogy ez nem igaz, de mint ahogy azóta is ez megtörténik az álhírekkel kapcsolatban, az eredeti hírt, ami becsapja, vagy be akarja csapni a közönséget, sokkal többen olvassák, sokkal többen megosztják, és ezzel szemben a helyesbítéseket alig valaki olvassa el. Ugyanezt történt a Sun esetében is. De mondhatunk egy másik régi példát is, ez a Fidzsi Sellőnek az esete volt, amikor végig turnézták Európát egy olyan állattal vagy lénnyel, amelyre azt mondták, hogy ez egy sellő, mert hogy úgy nézett ki, mint ahogyan a sellőket elképzeljük, emlős, ilyen emberszerű felső teste volt, és halszerű alsó teste volt ennek a lénynek, és ennek a csontvázát mutogatták mindenfele. Aztán kiderült, hogy igazából egy majmot és egy halat raktak egybe, és így csapták be a nézőközönséget. De klasszikus példa a Kempelen Farkasféle sok automata is, amelyről azt mondták, hogy ez automataként működik, aztán utána kiderült, hogy ebben az automatában egy sakkozni tudó, kisnövésű, törpenövésű ember ült. Úgyhogy ezek a régi példák, ezek is elterjedtek, nyilvánvalóan nem olyan mennyiségben és nem olyan sebességgel, mint a mai álhírek.
Hiszen ugye, ahogy ön is említette, ma azért jóval nagyobb terük van ezeknek terjeszkedni, nagyon gyorsan ráadásul. Mi ezeknek, mondjuk a mai kontextust tekintve, a motivációja?
Egyrészt gondolhatunk a gazdasági érdekekre, hiszen hogyha valaki rákattint egy oldalra, mert ott valamilyen érdekes, szenzációs hírt talál, akkor a megosztások és a kattintások révén valaki pénzügyi bevételre, anyagi haszonra tud szert tenni. Ez lehet az egyik motiváció. A másik motiváció a politikához kötődik, hiszen a politikai érdekeknek része lehet az is, hogy elbizonytalanítsák az állampolgárokat, vagy éppen meggyőzzék valamilyen álláspontot a helyességéről. Ez lehet egy másik motiváció, és a harmadik motivációt idézőjelben mondom, trollkodásnak szokták nevezni, amikor valaki önmaga vagy éppen mások szórakoztatására terjeszt ilyen információkat, és ezeket általában viszonylag gyorsan és könnyen leszokták leplezni, az ilyen típusú média hackekre gondolok, amelyeknek egyáltalán csak az a célja, hogy vagy megmutassák, hogy hogyan működik az embereknek a hiszékenysége, másrészt pedig az a célja, hogy szórakoztassanak valakit vagy valakiket. Ez az a három fő motiváció, ami miatt ezek elsősorban megjelennek a médiában.
Felmerül bennem a kérdés, hogy nem okoz ez egyébként a fogyasztók részéről egyfajta bizalomvesztés? Tehát, hogyha valaki egyszer elolvas egy fake news-t, akkor utána már nem kattint ugyanoda, vagy éppen azért, amit az előbb mondott, hogy ugye nem olvassuk el a helyesbítéseket, nem történik bizalomvesztés.
Ez nagyon nehéz felmérni, hiszen itt egyénekre kellene rákérdezni, hogy akkor ez a bizalomvesztés megtörtént vagy sem, de egy jelenséget megemlítek, amelyet a kutatók leírtak már ezzel kapcsolatban, ez pedig a kételj egy kételye paradoxon. Ami azt jelenti, hogyha az emberek nagyon sokszor hallják azt, hogy kételkedni kell a kapott hírekben, akkor azokat az információkat, amelyek legitim forrásból származnak, és valós, tényszerű információra épülnek, azokat sem hiszik el. Tehát talán inkább itt van a probléma, hogy nem csak, hogy bizalmukat veszik egy-egy platformban, hanem már abban sem hisznek, ami pedig hihető lenne, mert tényleges és tényszerű információkat tartalmaz.
Tehát akkor egy totális hiteltelenítés történik, vagy hiteltelenedés történik?
Ez lehet egy veszély. Egyébként szokták kérdezni, hogy hogyan lehet védekezni, vagy hogyan lehet felismerni az álhíreket. Egyrészt lehet itt formai és tartalmi szempontokra is gondolni, ezekről is beszélhetünk, de szerintem amit érdemes megemlíteni, ez a kételj. De ez csak akkor működik jól, hogyha szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban, amit látunk, vagy amit olvasunk, de csak egészséges mértékben. Tehát nem lehet és nem szabad mindenben kételkedni, de bizonyos értelemben szkeptikusnak kell lenni, és bizonyos mértékben szkeptikusnak kell lenni az olvasott hírekkel kapcsolatban. De hogy lehet még ezeket felismerni, ezeket az álhíreket? Érdemes megnézni, hogy milyen oldalról tájékozódunk. Megnézni, hogy megbízható-e az a forrás oldal. Használ-e további forrásokat, utal-e más oldalakra? Ennek kapcsán érdemes azt megnézni, hogy ugyanazt a hírt megtaláljuk-e más médiumoknál is. Hogyha csak egy oldalon szerepel, akkor az már gyanús kell, hogy legyen. Aztán gondoljunk arra, hogy mennyire szenzációhajhász a téma. Hogyha megmagyarázhatatlan jelenségekre ad egyszerű, könnyen érthető választ, akkor sok esetben ott is gyanakodnunk érdemes. Mert hogy felkelti a kíváncsiságunkat, és annak könnyedén beszoktunk dőlni.
Milyen ilyen példa van egyébként erre az utóbbira?
Erre például a koronavírus kapcsán mondhatjuk példaként azt, hogy milyen egyszerű gyógymódok vannak rá, vagy voltak rá. Amikor még nem jelent meg a védőoltás, amely megóv a súlyos betegség, vagy pedig az elhalálozás ellen, addig megjelentek az olyan típusú megoldások, hogy például gargarizáljunk sós vízzel, mert hogy a sós meleg víz az elpusztítja a vírusokat. Ez természetesen nem igaz, és a gargarizálás sem segít. Az volt ennek a hírnek a folytatása, hogy ha ezzel gargarizálunk, és utána lenyeljük, akkor a gyomorsav majd elpusztítja a vírusokat. Pontosan tudjuk, hogy ez nem így működik. Ez egy nagyon egyszerű orvosi utánajárással már kideríthető, hogy ez a hír bizony nem igaz, de ez egy nehéz, mindenkit sújtó problémára könnyű, egyszerűen kezelhető megoldást jelentett, és hihetetlenül gyorsan elterjedt a közösségi médiában.
Hiszen ugye miért ne terjedt volna el? Mindenki szeretett volna benne hinni. Gondolom ez is egy fontos szempont, hogyha egy ilyen nagy probléma van, mint amilyen a koronavírus, akkor mindenki szeretne könnyű megoldást találni rá, és hogyha valaki ezt adja, akkor könnyen bedőlünk ennek.
Ez így van, ezt hívja a szociálpszichológia megerősítési torzításnak. Tehát ami megfelel a véleményemnek, az sokkal